Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapnak a prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetében, a 25. verstől kezdve a következőképpen. Pál így szólt Milétoszban az efezusi vénekhez. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Sőt, közületik is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonják a tanítványokat. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Pál apostol a harmadik missziói útja végén van. Számolgattam magamban, hogy vajon hány kilométert tett meg ez alatt az idő alatt az apostol. Ahogyan szokták mondani, többnyire az apostolok lován, gyalogosan. Nem tudom megmondani, de biztos, hogy egy-egy missziói úton legalább 5-6 ezer kilométert. És most a harmadiknak a végén van, Jeruzsálembe igyekszik, a megelőző mondatokban azt olvassuk a Bibliában, hogy igyekezett a pünkösdi ünnepre megérkezni. Hazafelé igyekezett. Ugyanakkor másféle értelemben is mondhatjuk, hogy hazafelé igyekezett. Hiszen így fogalmaz az efezusi véneknek, többé nem látja arcomat senki. És talán itt nem csak arra gondol, hogy ők nem találkozhatnak már, hanem valahogy megérzi azt, hogy közeledik az élete vége. Még akkor is, hogyha a földi életútjának a végéről még azért néhány év hátra van, hiszen fogságban volt Jeruzsálemben is, de aztán Rómában is legalább 2 évet raboskodott. Siet, és ezért, amikor hajóra szállt, az égei tengeren vagyunk, az égei tenger török partjai közelében. Amikor hajóra szállt, akkor Milétoszban állt meg csak, Efezus mellett elhajózik, és elküld az efezusi vénekhez, hogy jöjjenek oda hozzá. Görögül így szoktuk mondani, így is hívjuk egyházunknak a vezető testületét, hogy a presbitérium, tehát a presbiterekért, a vénekért küld, hogy elbúcsúzzon tőlük. És amikor megérkeznek, akkor Pál apostol felvázolja előttük a jövőt. Mondhatjuk azt, hogy elég pesszimista ez a jövőkép, különösen ahogyan befejeződik a 30. verssel, a kijelölt, vagy 31. verssel a kijelölt ige szakaszunk, hogy jönnek majd dühös farkasok, akik mindenféle fonák dolgot beszélnek, akik szétzüllesztik a nyájat, magukhoz vonzanak embereket, mindenképpen valamiképpen megosztást munkálnak. Eszünkbe juthat a közmondás, hogy embernek ember a farkasa. Azt gondolom, hogy nem pusztán pesszimista, hanem realista Pál apostolnak ez a megfogalmazása, ez a jövőképe. Arról szól, hogy nem fog minden simán zajlani. Támadnak az ellenfelek, akik összezavarják majd az embereket. Számol tehát a valósággal, de van egy biztos pont előtte, az Isten kegyelme, az evangélium, amely biztosítja számukra, számunkra is az örök hazát. Ezért énekelhettük a 222-es énekben azt, hogy jó halált hallhatunk, hogy a Krisztusban, a feltámadt Krisztusban bízunk. Számol tehát a mennyei realitással is. Manapság is felmerülnek a jövőnkkel kapcsolatban kérdések. És már gondolkodnak az emberek azon, hogy vajon hogyan folytatódik majd a járvány lecsengése után az élet. Vannak, akik szerint gyökeres változás indul el, vagy indult el a világban, a mostani kényszerhelyzetben. Csak az iskolával kapcsolatban már megfogalmazzák, hogy lesznek olyan gyerekek, vagy vannak olyan gyerekek, akik nagyon jól veszik az akadályt, a távoktatás adta akadályokat, a digitális tanulás miatti akadályokat. Nagyon jól veszik a tananyagot otthon, egymagukban. Mások viszont hallatlanul le fognak maradni ez alatt az akár néhány hét vagy pár hónap alatt. És elindul egy szelekció, egy negatív irány. Hiszen mi éppen azt próbáljuk, hogy beintegráljuk azokat, minél inkább próbáljuk felzárkóztatni azokat, akik lemaradnak. De ez a helyzet pont ellenkezőleg hat. És míg az előző csoport sikeres lesz az életben, az utóbbi egyre inkább lemarad, és egyre nehezebb lesz nekik a megélhetés. Nyilván lehet ilyen szempontból is vizsgálni a jövőt, Pál azonban mást tár elénk. Ő arról beszél, hogy örökséget kapunk a szentek között. A 32. versben, amely a kijelölt szakasz után van, fogalmaz így, hogy most pedig az Istennek és kegyelme igéinek ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Örökséget ad nekünk. Lehet, hogy megpróbáltató lesz az élet, sőt, ő nem azt mondja, hogy lehetséges, hanem egészen biztos, de hogy örökséget ad nekünk a szentek között. És hogy ezért érdemes szolgálni az Istennek. Bálint Gyöngyi munkatársa minden napra feltesz néhány idézetet, többek között Luthertől a Facebookra, küldi a gyülekezet tagjainak, akik ilyen módon juthatnak hozzá a lelki táplálékhoz, akik nincsenek rajta a Facebookon, azoknak e-mailben küldi. És néhány nappal ezelőtt ez az idézet állt Luthernek a Jer örvendjünk keresztények áhítatos könyvéből, hogy a Krisztusban kapott örök élet, Krisztus nem úgy adja az örök életet, hogy majd valamikor a tiéd lesz, hanem amikor már hiszel benne, akkor az legott a tiéd. Azon nyomban a tiéd az örök élet, és hogyha ebben a földi életben nem lett a tiéd az örök élet, akkor oda át sem lesz. Krisztus valóban azt ígéri, jól értelmezi Luther, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Sőt, így mondja Jézus, átment a halálból az életre, az örök életre. És ez akkora kincs, hogy Pál apostol nem gondol az előtte lévő megpróbáltatásokkal. Tudjuk, hogy megpróbálják őt visszatartani a későbbiekben is, hogy ne menjen Jeruzsálembe, mert ott el fogják fogni. És azt mondja, hogy én nem gondolok ezekkel a megpróbáltatásokkal. Sőt, még az életem sem drága. Mi pedig hogyan állunk hozzá? Sokszor lehangolóan. Nem kerül ez sokba nekem? Ha templomba kell jönni, akkor ugye persejpénzt is kell adni. Volt, aki ezt kérdezte. Mit kell feláldozni azért, hogyha én Krisztust akarom követni? Ugye nem kell semmi különösebbet tennem, nem kell gyülekezethez tartoznom sem, a szabadidőmből nem kell lecsípni. Megéri követni a Krisztust? Nagyon sokszor a kényelem dönt a mérlegelésünkben. Pál azonban ennek ellenére, hogy ilyen az ember, arra számít, hogy az efezusi presbiterek úgy fognak dönteni, hogy számukra ez lesz a legfontosabb, hogy Krisztust vigyék hírül. Elgondolkoztam azon, hogy tényleg Pál apostol hány ezer kilométert, hány tízezer kilométert tett meg. És akármerre járt, mindenhol ez volt az üzenete, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Nem kellett megismernie, hogy most Athénben tényleg szükség van az embereknek a megváltásra? Tényleg bűnösök ott is? Vagy Efezusban tényleg bűnösök? Ott is szükség van a megváltásra? Vagy Milétoszban? Vagy Filippiben? Tudta, hogy mindenütt szükség van a megváltásra. Tudta, hogy mindenütt egyformák az emberek. Tudta, hogy mindenütt farkasként viselkednek egymással. És ezért küldi további szolgálatra az efezusi testvéreket, és úgy gondolja, bízik abban, hogy az efezusiaknak is ez lesz a legfontosabb, ezt hirdetni. És az Isten pedig azt gondolja, hogy nekünk ez lesz a legfontosabb itt. Ezen a helyen, ahol mi is élünk. És ezért ránk bízza a szolgálatot. Nem a másik emberre, hanem ránk bízza. Nem úgy, ahogyan szoktuk sokszor, hogy megkér bennünket mondjuk egy presbiter, hogy megtennéd ezt. Hát miért nem mész máshoz? Miért nem kéred meg azt? Miért te csinálja meg ő? Ránk bízza a szolgálatot, nem a másik emberre. Egyrészt ránk bízza azt, hogy viseljünk gondot magunkra. Így fogalmaz Pál apostol, viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra. Tehát az első az, hogy viseljünk gondot magunkra, keressük meg az alkalmakat, ahol meghallhatjuk az igei üzenetet. Nem mondhatjuk azt, hogy most nehéz a helyzet, és nem tudok igét hallgatni, mert megvannak a fórumok, megvannak a lehetőségek, akár a tévében, akár az interneten, ahol meghallhatjuk az igét. És talán arra is rájövünk ebben a helyzetben, hogy eddig mennyi lehetőséget elmulasztottunk. Milyen könnyű lett volna elmenni máskor, korábbi időben, Isten tiszteletre, Biblia órára. De hát most abban az időszakban élünk, hogy egy időre elvétetett ez a lehetőség számunkra. Már ilyen cikkek jelennek meg az Evangélikus magazinban, hogy digitális egyház. Én nem hiszem, hogy van digitális egyház. Az egyház az sohasem digitális. Az egyház az mindig valódi. Élő. De most egy időre elvétetett számunkra ez a lehetőség. De majd reménységünk szerint megadatik újra, de arra is kell számolnunk, hogy ismét el fog vétetni. Mert lejár az életünk. Tehát nagyon ki kell használnunk az alkalmakat, mondja Pál apostol egy másik helyen, hogy hát az idő gonoszak. Azért, mert elmúlnak. Volt valaki, aki kis konfirmandusként elkezdte követni Jézust, de aztán, amikor nagyobb bacska lett, elkezdte vonzani a nagyvilág, elkezdte vonzani a világi szerelem, elkezdte vonzani az utazgatás, a gazdagodás, akkor a saját útját választotta. És mondanom sem kell, néhány évet leszámítva, a későbbi évek nagyon nehezek lettek. És 50 évesen már azt mondja, hogy bárcsak ne hagytam volna el Jézus útját. De akkor úgy éreztem, hogy nem éri meg Jézusért lemondani erről vagy arról. Most pedig nem úgy érzem, hanem úgy tapasztalom, nem érte meg elhagyni. Tehát viselj gondot magadról. Viselj gondot a nyájra is. Ne legyél önző, ne legyél pusztán fogyasztó, hanem legyél szolgálattévő. Mert tovább kell adni mindazt, amit kaptunk, a családtagoknak, a szeretteinknek, vagy éppen azoknak, akik nem ismerik még, úgy jöttek, úgy költöztek ide, nagy tartsára, hogy nem ismerik még az Istent. Nem ismerik még a megváltást. Nekik is szükség van rá. Nem kell különösebben meggyőződnünk róla, hogy tényleg ők is elesettek a bűneikben. Őket is foglalkoztatja a félelem, a szorongás. Abszolút így van. Ők is ugyanolyan emberek, mint mi. Nekik is szükség van a megváltásra. Hát tovább kell adni. Néha nagyon nagy dolgokra, egetrengető szolgálatokra gondolunk. Pedig lehet, hogy csupán annyi az egész, hogy segítsünk annak, aki nem tud eljönni az isteni szeretetre, ültessük be az autóba. Vagy mondjuk meg, hogy tudod, most a Szilas TV-ben ekkor és ekkor lesz az egyházi műsor. Hallgasd meg. Este 6 órakor van a katolikusoké, este 7 órakor az evangélikusoké. Vagy nézd meg a gyülekezet honlapját. Hallgasd meg a prédikációt. Ott van a hanganyagok fül alatt. Egész egyszerű a szolgálat. Vagy lehet, hogy elég egy telefon. Felhívni a másikat. Vagy a kertláb szomszédunkkal, miközben gazolunk, szóba állunk és elmondunk egy igét. Hozzám ez szól most az útmutatóból. Te is olvastad? Olvasd, nyisd ki. Tudod mit? Imádkozzunk egymásért. Szükség van arra, hogy egymás felé szolgáljunk, mert azt mondja a Pál apostol, hogy jönnek majd a farkasok, akik nem biztatni, hanem szétszakítani akarnak. Fonár dolgokat fognak beszélni. Jézus mondja is, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Nem titkolja, hogy a farkasok közé küld bennünket. De hát miért? Mert hát a farkasoknak is meg akarja adni, mindannyian azok vagyunk, meg akarja adni a megváltozás lehetőségét, és képes megváltoztatni a farkast. Itt elsősorban tévtanításokra gondol Pál apostol, de egyéb dolgokra is gondolhatunk. Most, amikor sokan alternatív nevelésről gondolkodnak, utána kellett néznem annak, hogy mit is tanít mondjuk egy Waldorf iskola. És akkor persze ugye utána néztem Rudolf Steinernek az antropozófiát valló embernek az életének, aki ugye azt vallja, hogy a megbetegedés az szükséges a gyerek fejlődése érdekében. Ne oltsuk be, a védőoltás nem kell. Ma inkább arra szoktak hivatkozni egy Waldorf iskolában, hogy a szülőknek a döntési joga az, hogy beoltatja a gyermeket, vagy nem. És aztán olvassuk a cikkeket, hogy itt is, ott is, a Waldorf iskolákban rendszeresek a kanyarójárványok. De hát ezt tudjuk, hogy egyre több országban, egyre több helyen felüti a fejét újra a kanyaró. Két évvel ezelőtt New Yorkban volt vészhelyzet ebből kifolyólag. Romániában, a szomszédos országban már 20 ezer fő fölött van a 2016-tól elkezdődött kanyarójárvány, és több mint 60 halott. Mert fonál dolgokat beszélnek az emberek. Nem szükséges az oltás. Vagy olvasom dr. Veér Andrásnak, a pszichiáternek az egyik esett tanulmányát, amikor bekerül a pszichiátriára egy súlyos állapotban, a Szientológia Egyházának az egyik tagja, az a címe ennek a történetnek, hogy halálos tisztaság, és azért tisztaság, mert beszámol arról, hogy milyen megtisztulási, megtisztítási folyamaton kellett, hogy keresztül menjen ez a hölgy, akit aztán neki kellett kezelni. Úgy hívják a Szientológia Egyházában ezt, hogy purification, és egyszerűen csak tolva a nyelven így rövidítik, hogy purif, megtisztulás. És ez 1998-ban, tehát 22 éve történt, amikor teljesen pőrére vetkőztetik az embert. Mindent ki kell, hogy tálaljon. A legbensőbb dolgait meg kell, hogy tudják. És ők persze azzal magyarázzák ezt, hogy hát ha gyógyítani akarjuk, hát akkor tudni kell, mint ahogyan a műtétnél is, hát ha gyógyítani akarunk valakit, akkor mindent tudni kell, át kell nézni mindent, nem csak pőrér vetkőzik az embert, hanem át is világítják. És akkor különböző tesztekkel, különböző kérdőívekkel gondolják azt, hogy ők gyógyítják, tisztítják. De hogyha a következőkben ő alkoholt fogyaszt, vagy rágyújt, vagy akármilyen gyógyszert fogyaszt, csak egyszerű fájdalomcsillapítót, vagy megfázásra antibiotikumot szed, akkor meg kell ismételni a Purif-nak a folyamatát, ami 4,5 millió forint volt 22 éve. Mennyibe kerül ez most? Mennyi? 1 millió? 1,5 millió? És én magam is ismerek olyat, akinek a háza lett oda emiatt. És hadd nem mondja, milyen állapotba került. Hát vannak ennek a egyháznak ilyen nagy tagjai, mint John Travolta, vagy Tom Cruise, vagy Magyarországon a Lenkei Gábor. Miért támadnak ezek a farkasok? Nyilván azért, mert elbűvöli őket a saját igazságuk. Amikor tartottunk egy online ifit az elmúlt héten, akkor szó volt erről, hogy ez az egymás megértésének a legnagyobb akadálya, hogy elbűvöl bennünket a saját igazságunk. És akkor már nem vagyunk képesek meghallani a másikat, és elkezdünk manipulálni. Azért, hogy hasznot húzzunk a másikból. Jézus viszont nem kihasználja a gyengeségünket. Nem kihasználja azt, hogy ismeri a bűneinket, hanem megbocsátja a bűneinket. Nem abban megy el a végsőkig, mint ahogy a fonák módon gondolkodó emberek, hogy kipasszírozzák az utolsó forintot is belőlünk, vagy tönkre tegyenek, hanem azért teszi ezt, hogy meggyógyítson a gyengeségeinket, a bűneinket elvegye. És Pál apostol is elmegy a végsőkig, azt mondja, nem gondolok semmivel sem, mert legfontosabb hirdetni az evangéliumot. És minket is arra hív, hogy menjünk el a végsőkig. Azért a Jézusért, aki az örök életet nem valamikor utólag jutalomként adja, hanem már most adta kegyelemből. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük neked, hogy te a végsőkig elmentél, hogy hozzánk közel érjél, hogy megérintsél, ahogyan megérintetted a beteget, megérintetted a vakot, a süketet, a némát, megérintetted a halottat, és a beteg meggyógyult, a halott újra élt. Úgy köszönjük, hogy minket is megérintesz, és feltámasztasz az új és örök életre. Kérünk téged, segíts abban, hogy az előttünk álló héten is viselj gondot önmagunkról. Találjuk meg a lehetőségét annak, hogy a te igédet olvassuk, hogy neked énekeljünk, hogy téged magasztaljunk, hogy épüljünk és növekedjünk. És kérünk téged azért, hogy segíts abban, hogy gondot viseljünk azokról az emberekről, akiket ránk bízol. Kérünk, áldj meg bennünket, áld meg a szolgálatunkat, áld meg bennünket, hogy újra kezdhessük sokkal aktívabban egyházi, gyülekezeti életünket, szolgálatunkat. Amen.